Ez a Fülke.
Nix ugri bugri, nyugalom.
A hvg.hu választási podcastja.
A Fülke mai adásában Orbán Viktorról és Juhász Péterről lesz szó elsősorban. Kezdjük talán Orbán Viktorral, akivel kapcsolatban már 2014-ben is az volt az érzésem, és ez mostan egyébként csak tovább erősödött bennem, hogy a hivatalban lévő magyar miniszterelnök nem kampányol. Két dolgot csinál, átad, ami a legszebb szocialista időket idézi, illetve áruhában járja az országot, mint Mátyás király tette annó, és lohol az események után, hivatalos megszólalása kevés van, múltkor volt a rádió vasárnapi újságjában, de a Facebookon kommunikál az emberekkel, olyan billegő körzetekbe megy el, gondoljon ki Csöbör Katalin, vagy éppen Cunyiné Bertalan Judit körzetére, ahol bajban lehet a Fidesz, és volt a Vajdaságban is, volt Brüsszelben is, de érdemi a szó politológiai értelemben vett részeként Orbán Viktor nem kampányol.
Igen, én úgy tudnám mondani, hogy légüres térbe került, és ez a helyzet, ez csak ilyenkor látszik durván, mert még vannak emlékeink, hogy ilyenkor hogyan kéne viselkedni. Tehát az történt Orbán Viktorral, hogy az elmúlt 8 évben egyre inkább visszapúzódott, mondván, hogy Magyarországon számára minden interjú, minden közvetlen politikai meccs rangon aluli. Tehát, hogy ő egy olyan vizionárius vezető, akivel szembe voltak éppen nem lehet igazából ellenfelet megnevezni, aki nem fogja magát azzal égetni, hogy alantas sajtótermékek alantas kérdéseire válaszoljon, stb. Tehát, hogy kialakított maga körül egy ilyen védelmi rendszert, melyben ő távol húzódik mindazon kommunikációs helyzetektől, amelyek egyébként normális esetben a politikát jellemeznék. És ez a kampány nagyon durván meglátszik. Tehát nem is tudom, hogy nem kampányol-e. Ennyire van jelen körbelül Orbán Viktor a politikában egyébként is. Ha nagyon muszáj, akkor pár hetente egyszer a parlamentben lehet vele egyet vitatkozni. De körbelül ez volt az, amiben ő interakcióba lép bárkivel, aki nem az ő belső köre, vagy az ő belső köre által elé terelt rajongói tömeg. Tehát Orbán Viktor ilyen téren nem tud kilépni ilyenkor sem, tehát lehet, hogy Hódmezővásárhely után logikus lett volna, ha elkezdene aktívan kilépni a MÁ-ba és kommunikálni. Nem tud, mert már nincsenek meg a formák, és amikor behívják másfél év után először a Jobbikot beszélni a közszolgálati televízióba, teljesen egyértelmű, hogy ha valakit másfél évig nem hívnak be, akkor az el fogja mondani, be fog olvasni annak az intézménynek, ami 80 milliárd forintból a teljes magyar közéletet kéne leképeznie. Ugyanígy van Orbán Viktorral, és ha Orbán Viktor egy olyan helyzetbe kerülne, hogy normális kérdéseket kap, akkor olyan kérdéseket kéne elsőként tisztázni, amelyeket ő nem akarhat tisztázni. Így alakul az ki, hogy Orbán Viktor a MÁ-ban kampányol, elmegy egy településre anélkül, hogy azt mi tudnánk, ott azt a települést elhagyja, mielőtt tudomást szereznénk róla, és egy nappal később kikerül egy videó arról, hogy elmondta az embereknek, hogy vigyázni kell, mert hogyha itt megjelennek a migránsok, akkor. A tegnap Orbán Viktor a kampányol még 4 évért.
Én azt érzem, hogy az egész választási kampány, sőt, az egész procedurális választás, ami április 8-án a szavazó fülkékben fog történni, az Orbán Viktor számára nem több, mint egy nyűg, amin túl kell esnie minden negyedik évben. 2014-ben egyébként tényleg nem volt nagyon sok tétje annak, mindenki borítékolta azt, hogy újrázhat Orbán Viktor, és harmadik ciklusát is megkezdheti. Most azért annyira nem egyszerű a helyzet szerintem, mint 4 évvel ezelőtt, de Orbán Viktor ezt a kampányt ugyanúgy a menekültekkel való riogatás ként fogja fel, mint 2015 óta minden egyes napot. Csak szerencsétlenségére jön egy választás, az utcák tele vannak plakátokkal, az ellenzék fórumról fórumra járja az országot, Orbán Viktor pedig meglátogatja a billegő körzeteket, de valójában az egész, amit talán egyszer-kétszer a demokrácia ünnepének nevez, választás, semmi szüksége rá. Ő ezt így érzi.
És ebben azt hiszem, hogy nagyrészt sikerült megadnia az alaphangot. Ha belegondolunk, ez egy olyan választási kampány, amelyből végképp teljesen hiányzik az az elképzelés, hogy valami fajtaképpen felnőtt emberek életdöntést hozzanak a közösségük dolgairól. Ugye itt az egyetlen egy ilyen lehetőség, amiről szó van, az a migráció lenne, de erről meg nem lehet értelmes vitát folytatni, hiszen ezzel kapcsolatban csak és kizárólag a legdurvább csúsztatások jelennek meg. Ugye legutóbb tegnap kerültek ki a kormánynak a hirdetései, azért ezt egy pillanatra szintén ízlelgessük, tehát hogy a választási kampány kezdős közepén az egyik pártnak van egy nagyon jelentős politikai üzenete, egyetlen egy politikai üzenete van, és egyetlen egy politikai ígérete, ez a migránsmentes Magyarország.
És nagyjából ugyanúgy összefoglalták egyetlen egy szóban, mint 14-ben azt, hogy folytatjuk, most annyit vigyeztetek erre a plakátra, hogy stop.
Ebben tévedsz, mert ez nem a Fidesz volt, ez a kormány volt. Tehát pont ez az, aminél álljunk meg egy pillanatra. A Fidesznek van egy politikai üzenete, a migránsmentes Magyarország, és a magyar kormány emellett elkezd hirdetni. Hogyha ez nem a legdurvább választási beavatkozás, a közös pénzünkön való kampányolás az egyik párt javára, akkor semmi sem az.
Még ebben újdonság nincsen, mert ilyen kormányzati hirdetések másfél éve vannak az utcákon, és mindegyik a Fidesz érdekeit szolgálta.
Igen, de
ezután szerint... a kormány összetétele leképezi a Fideszt.
Ez pillanatnyilag leképezi, ennek nem kell, hogy mindig így legyen, tehát hogy azért azt gondolom, hogy ha a Jobbiknak a Mi győzünk, ti nyertek plakátjait kapnám kormányplakátként azért, mert Vona Gábornak hívják a miniszterelnököt, teszem azt, akkor mindenki megérezné, hogy ez így nem fair, ez így nem helyes, és ezt 4 évvel ezelőtt még nem lépték át. Én azt hiszem, hogy ebben látszik bizonyos mértékig az elbizonytalanodás jele a Fidesz részéről, hogy mindenfajta nagyvonalúság és mindenfajta távoltartás ebből kiveszett. A média alap szabályait feladó kormánysajtó, legyen az közpénzből fizetett, vagy oligarchákon és reklámpénzosztókon keresztül közpénzből fizetett szócsövek, a Facebookon, hirdetésekben propagálják a kormány párt igazát. Itt olyan dolgokat lépünk át, határokat, amik elképzelhetetlenek voltak, újabbat lépünk a lehetetlen Magyarország felé, és közben valóban végképp elveszett az, hogy 4 évente legyen egy ünnepe annak, hogy átgondoljuk, hogy merre akarunk menni. És fontos kérdésekről, igen, sorskérdésekről döntünk, de ezek a sorskérdések bizony az oktatásban is szerepelnek, az egészségügyben, és sok olyan kérdésben is, amik esetleg pillanatnyilag nem ennyire vannak szem előtt, mert nem ennyire átpolitizáltak. De egy normál országban valójában beszélni kéne arról, és azt kéne valamifajtaképpen elhinnünk, hogy itt érett és okosnak vélt felnőttek, érett és okosnak vélt felnőttektől kérnek felhatalmazást az ország 4 éven át aluló vezetésére. És nem arra, hogy értelmetlenül hadováljunk évtizedes döntésekről, és nézzük hülyének mindenkit, aki ebben a procedúrában részt vesz.
Annyi kiegészítéssel, hogy szerintem ugye azt a kifejezést használtad, hogy lehetetlen Magyarország felé haladunk. Hajlok arra, hogy ezzel együtt az élhetetlen Magyarország felé is. Azt a plakátokkal kapcsolatban pedig szögezzük le, hogy ez a Brexit ellenes és idegengyűlölő UKIP és Nigel Farage plakátjait kölcsönözte a Fidesz. Olyan menekülteket ábrázolnak ezeken a plakátokon, akik életükben nem is látták még Magyarországot, mert ha jól emlékszem, akkor éppen Szlovéniában vagy Horvátországban vonulnak éppen.
Igen, azt is odaírhatott lehetett volna írni, hogy ez a kép a magyar kormány hazugságának a bizonyítéka. A magyar kormány azt állítja, hogy a kerítés megállította a menekültek menetét. Erre lehoznak egy képet, ami azt bizonyítja, hogy a magyar kerítés nem állította meg a menekültek menetét, hanem eltérítette azt Szlovénián keresztül tovább Németországba.
Nagyjából ennyit tudunk mondani a Orbán Viktor előző heti teljesítményéről és a Fidesz teljesítményéről. Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan fogjuk meg, vagy mit mondjunk az ellenzék heti teljesítményéről és produkciójáról, vagy mi az, amit kiemeljünk. És nagyjából arra jutottunk, hogy ez ugyanúgy a visszalépések, a koordináció és az egyezkedések lesznek, mint már oly sok adásban. De ez is egy ilyen kényszer szült a helyzet. Juhász Péter, amióta visszalépett, többet kampányol, mint amíg hivatalosan jelenet volt.
Hát engem meg is lepett. Amikor ő visszalépett, akkor én azt gondoltam, hogy ő most azt a felelősséget akarja bebizonyítani, hogy az ember a saját politikai jövőjét is eldobva harcol az Orbán kormány leváltásáért.
De naív kérdés lesz, inkább álnaív. Hiszünk a kormány sajtó interpretációjának, hogy a magánéleti botrányai miatt lép vissza?
Nem tudom, hogy minek hihetünk még, ugyanis amikor ez szombaton vagy pénteken bekövetkezett, akkor úgy tűnt, hogy Juhász Péter az egyetlen lehetőségét esélyét eldobja, hiszen az együttéléről hát jól láthatóan az lett volna számára az egyetlen lehetőség, hogyha azt a körzetet valahogyan megnyeri Hollik úr ellen.
Én ugye azt írtam akkor, hogy ezzel a visszalépéssel az együtt megszűnik 2018. április 8-a után létezni.
Igen, de utána kiderült, hogy Juhász Péter azt gondolja, hogy az ő visszalépésének a következménye az, hogy mostantól kezdve még erősebben kell kampányolni az együtt listája mellett, mert mostantól kezdve Juhász Péter csak akkor kerül a parlamentbe, ha az együtt listája bekerül. Márpedig azt gondolom, hogy ez felelőtlenebb ajánlat a közvéleménykutatások szerint, mint az egyéni választókerületben elvinni pár ezer szavazatot. Hiszen ha az együtt a küszöb alatt marad, akkor országosan 106 körzetben dobhattak el nagyon sokan szavazatokat, míg ha az együtt felelősséggel politizál, akkor mondjuk 2, max. 3 körzetért cserébe az országos listáját kellett volna feláldoznia. Tehát lehet azt látni, hogy az ellenzéki oldalon a koordináció azokat izzasztja leginkább, akik a legkisebbek, viszont a legkisebbek is tudják a legnagyobb károkat okozni az Orbán rendszer esetleges leváltásával kapcsolatban.
Juhász Péter egyrészt szerintem azért lépett vissza, mert talán ő is belátta azt, amit politikus társai az 5. kerületben már jóval korábban, hogy ő a legkevésbé integratív személyiség. Ő az, aki a Fidesz ellenes szavazókat sem tudja egy táborba terelni. Azóta pedig a felvétel napján is azért támadta be az LMP listavezetőjét és miniszterelnök jelöltjét Szél Bernadettet, mert Juhász Péter mostantól úgy politizál, hogy nincs mit vesztenie. Teljesen felelőtlenül, úgy, mint a második ciklusokat töltő amerikai elnökök, akiket már nem lehet újra választani, tehát nekik nincsen politikai következmény a munkájuk során, úgy politizál, hogy innentől neki minden mindegy.
Hát ezzel a helyzettel még akár egy Magyar Idők interjúra is jó lehet. A Magyar Idők előszeretettel interjúol meg mindenkit, aki az ellenzéki oldalon zavart tud kelteni. Itt az a nőügy az egyedüli probléma, amit majd Gajdics Ottónak és Juhász Péternek intéznie kell, hogyha így gondolják, de különben ez egy match made in heaven.
A felvétel megelőzően nem sokkal érkezett az a hír, és erről szerintem még beszéljünk, hogy az LMP zuglói jelöltjének listáján, vagy ajánlásgyűjtő ívén találtak olyan aláírásokat is, amit a Fidesz vitt be az LMP-nek. Ezt az LMP helyi jelöltje is megerősítette. A Fidesznek ennyire érdeke lehet az, hogy mindenképpen egy megosztott ellenzékkel találja magát szemben, vagy az LMP volt ennyire nem körültekintő, vagy ennyire balfácán, talán ez a szó még jól leírja ezt a helyzetet.
Hát, vagy hogy addig keverték a kártyákat, amíg senki nem tudja, hogy kinek mi az érdeke. Azon túl, hogy az LMP-nek nyilván érdeke, hogy meglegyen a megfelelő számú aláírása jelölté váláshoz.
De ezt rajtunk kívül a Fidesz is tudhatja, hogy az zuglói körzet az egy dolog, hogy nem a Fidesznek áll, és nem is az LMP-nek, hanem az MSZP-nek Túr Csabának, őt indítják most ott, ő a választókerület Torony magas esélyese, a Fidesznek megérheti azt, hogyha támogatják az LMP-t.
Igen, az LMP-től pedig finoman szóval sem szép dolog Fidesznek a támogatását ilyen téren elfogadni. A szabályok arról szólnak, hogy mindenki gyűjtse be az 500 aláírást maga, minden párt, amelyik elindul, be kell, hogy tudja gyűjteni az 500-at, jót is tesz neki, hogyha 500 valódi választójával beszél, és háztól házra jár minden párt, amelyik ezt a dolgot megpróbálta kerülőúton megoldani, a törvény szelleme ellen tett, saját érdeke ellen tett, és a demokrácia érdeke ellen tett. Félő, hogy nagyon sok ilyen párt volt.
Hozzá kell tenni, hogy az LMP vezetősége egyébként felfüggesztette a pártagságát a politikusnak, és visszavonták a jelöltségét is. Húsvét jön, először lesz ugye a munkaszüneti nap nagypéntek, utána pedig tényleg célegyenlőre fordulunk már. Mire számítunk az utolsó héten? Én még tovább folytatódó visszalépésekre, Orbán Viktor áruhás országjárásának folytatására, és arra, hogy Kósa Lajos nevével nem fogunk találkozni az utolsó héten.
Ugye az az érdekes, hogy az utolsó héten is számítani lehet arra, hogy valami fajta információ még napvilágot látna. Mindkét oldalon. Ma ugye a kormányoldali sajtó kvázi a pápa gyilkossága próbálja megvádolni Vona Gábort. Ez szép hagyomány, hiszen Donald Trumptól például tudjuk, hogy Ted Cruz papája ölte meg John F. Kennedyt. Tehát mindkét oldalon azt gondolom, hogy lesznek még olyan sajtóban megjelenő történetek, amelyek a választás befolyására törnek. Míg kormány oldalon ezek nagyrészt a megrendelt és a megrendezett között ingadoznak. Addig az ellenzéki oldalon érezhető az, hogy sokan érzik azt az országban, hogy most van itt a lehetőség. Nem kell feltétlenül ahhoz Simicska Lajos, hogy emberek szivárogtatni akarjanak, és megpróbáljanak valamilyen információkkal ártani a jelen hatalomnak, amely jelen hatalom ártott nekik valamikor gazdasági értelemben. Azt gondolom, hogy itt még látni fogunk történeteket, az nagy kérdés, hogy ködöseket, mint
hát ezen a héten csak és kizárólag ködös sztoriba futottunk bele.
De azt hiszem azért nem teljesen így van, tehát a kötvénybizniszben azért sikerült a 444-nek feltárni a konkrét bűnözőket, akik ilyen papírokkal érkeztek Magyarországra, és...
A Nemzetre gondoltam egyébként.
A Nemzetben, igen, ködös sztorikat kaptunk, olyan sztorikat, amik egy vad ecsetvonással össze vannak kötve, és végső következtetések vannak azok alapján levonva. Nem tudjuk, hogy a jövő héten kapunk olyan sztorit, amivel ezek összeállnak egy képpé, vagy maradnak ezen a szinten. Az biztos, hogy ha ezen a szinten is maradnak, egy dolgot elértek 4 évvel ezelőtthöz képest, és ez az, hogy Rogán Antal és a Habony Árpád által vezetett propagandastáb nem volt képes arra, hogy ebben a kampányban igazából mindenkinek diktálja a tempót. Tehát teljesen ketté vált az, hogy milyen valóságot lát a kormánysajtónak az olvasója, mert csak migránsokat lát, illetve korrupt, iszlamista, jobbikost, akik már szélsőjobboldaliak sem akarnak lenni. Ezen kívül lát megtért hídgyülekezetést és megtért nácit, akik mind a ketten váltnak, vetve kívánnak a Fideszre szavazni. Tehát körbelül ez az, ami világkép jön velük szembe. Viszont az ellenzéki sajtó tele van történetekkel, kapkodja a fejét arra nézvést, hogy hol mi jelent meg, és így teljesen, hogy mondjam, immunis maradt az ebolával fenyegető kormány sajtóra. Ez lehet, hogy szintén egy olyan faktor, ami Orbán Viktornak kedvezőtlen. Szóval, hogy a sajtóban valami ilyesmit várok, és akkor van egy nagyon nagy kérdés, és ez az, hogy az utolsó utáni pillanatban milyen visszaléptetések vagy visszalépések képzelhetők el. Én azt állítom, hogy ha ezt a podcastot jövő héten csütörtökön vesszük föl, könnyen lehet, hogy nem fogunk sokkal több visszalépésről tudni beszámolni, mint most. Az, hogy csütörtök este, péntek este folyamán ez a helyzet változik-e, hogy kiderülnek olyan információk, amik legalább akkora füstöt okoznak, hogy annak farvizén vagy képzavarokat ne társítsunk egymásra. Szóval, hogy annak árnyékában megtörténnek bizonyos olyan fontos stratégiai visszalépések, melyek néhány most még szűk körzetben leegyszerűsítik a választást, ezt nem tudnám kizárni. Ahogy arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kétfarkú kutyapárt április 8-áig játszik-e választáson való indulást, vagy az utolsó pillanatban behúzza a vészféket. Nem tudom.
Hát itt fog eldőlni, hogy ők a legkomolyabb viccpárt-e, vagy a legviccesebb komoly párt.
Eddig mindig borzalmasan felelősségteljesen viselkedtek. Tehát, hogy felelősségteljesebben viselkedtek, mint a legtöbb párt. Felelősségteljesebben viselkednek, mint Juhász Péter, bár mondjuk ez a jelenlegi látszat szerint nem egy nehéz feladvány. Ebből a felelősségteljességből az következne, hogy az utolsó pillanatban leveszik magukat a sakktábláról. Itt olyan dolgok vannak, amik nehezen beláthatóak. Közben az igazság az, hogy senki sem igazán tudja, hogy mi történik, és hogy hogyan lesz. Nagyon könnyen el lehet képzelni, hogy a Fidesz azért nem változtat, mert azt gondolja, hogy bizonyos esélyei vannak, hogy ez bejöhet, és nem akarja elrontani, mert minden másnál kevesebb esélyt lát. De valójában senki nem tudja igazából, hogy mi következik.
Talán erre a legjobb szó a körszurkálás, és itt akarok visszakanyarodni azokra az atombombáknak. Korábban beállított, de bebizonyosodott, hogy nem atombombákra, amikor a Dezső Andris, a HVG volt újságírója, az Index mostani újságírója írta azt, hogy ezek valójában füstbombák. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy itt köd van, vagy füst, amit csak szurkálni tudunk. Arra készül Marci, hogy a következő felvételkor egy tippelésre is szeretnélek majd rávenni.